Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünket várjuk életünkben és halálunkban egyaránt. Amen. Kedves testvéreim, most a 246. dicséretünket énekeljük. A 246. dicséretünknek az első három versét. A 246. dicséretünk első három versét énekeljük. Adj Úristen nékünk szent lelket. Kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi K.T. 10. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Nagy József presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések arról szólnak, amit a mi atyánkról, az Atya Istenről hiszünk és vallunk.
Micsoda isteni gondviselés! Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje, mely által mennyet és földet minden teremtménnyel egyetemben, mint egy saját kezével fenntart és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárazság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. Mit használ nekünk Isten teremtői munkájának és gondviselésének megismerése? Azt, hogy mindennemű viszontagságban tűrők, a boldogságban háladatosak, a jövőt illetőleg pedig, ami hűséges Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy az ő szeretetétől semmi el nem szakíthat minket, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat.
Hallottunk Isten gondviseléséről. Ez a gondviselő Atya, az örök Isten adta és ajándékozta nekünk a 10 parancsolatot, amely megtanít bennünket a hozzá és az egymáshoz való helyes viszonyra. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot, amelyet Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvas most föl előttünk. aki szeretné követni, az énekes könyvének 589. oldalán találja ezt írott formában.
Isten törvénye, a 10 parancsolat. Első parancsolat. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Második. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed iziglen, akik gyűlölnek engem. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Harmadik. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Negyedik. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd mindenféle dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, akit a te kapuidon belül van. Mert hat napon át teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelte azt. Ötödik. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld te néked. Hatodik. Ne ölj. Hetedik. Ne paráználkodjál. Nyolcadik. Ne lopj. Kilencedik. Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Tizedik. Ne kívánd a te fele barátodnak házát. Ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé.
Kedves testvéreim, hiszünk abban, hogy ahogy Isten örök, úgy az ő kijelentése, ígéje is örök, megmarad mindörökké, érvényben marad mindörökké. Akik hiszünk ebben az Istenben, tiszteljük és szeretjük őt, gyertek, tegyünk most vallást személyesen is hitünkről, helyünkről fennállva, az apostoli hitvallás formája szerint. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Emlékeztetlek benneteket a mi Úrunk Jézus Krisztus ígéretére, aki ezt mondta, aki tehát vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek majd mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, gondviselésednek sokféle megtapasztalásáért, amelyet személyesen is átélhettünk és megélhettünk az elmúlt napokban és hetekben. De köszönjük te neked azt a gondviselést, amely által megtanítasz bennünket arra, hogy hogyan közeledjünk te hozzád, és miként viszonyuljunk fel a barátainkhoz. Mindenről nem volna fogalmunk sem és tudomásunk se, és mindezt nem tudnánk helyesen tenni, ha te nem tanítottál volna bennünket, és te nem emlékeztetnél erre szüntelenül bennünket. Így köszönjük meg a te igédet, parancsolataidat, mindazt, amelyeken keresztül tudtunkra adtad, amit ismernünk kell, amiben gyakorolnunk kell magunkat ahhoz, hogy boldogan élhessünk, és békességesen halhassunk majd meg egyszer. Kérünk, segíts meg, hogy így fogadhassuk ma is azokat az igéket, amelyekkel megkeresel. Így legyen kedvessé a mi szívünk előtt a te szavad, tanításod. Segíts meg bennünket, hogy erre tudjunk most odafigyelni, erre tudjuk most magunkat odaadni. Kérünk téged azokért, akik velünk együtt teszik ezt ezekben az órákban. Különös képpen is elét hozzuk Rákoshegyen élő testvéreinket, az ottani gyülekezetnek tagjait. Köszönjük azt az életet, amelyet szent lelked által közöttük is gerjesztesz. Áld meg a gyülekezet elöljáróit, hogy előtted való tisztességben és szentségben vezethessék az ottani közösséget. Áld meg a felnövekvő generációt, a hittanosokat, a konfirmációra készülőket, hogy valóban élő hittel szólhassanak majd mindarról, amit te rólad megismertek, és kötelezhessék el magukat a te követésedre. Te légy, Urunk, ott azokkal, akik az ifjak között szolgálnak és munkálkodnak. Köszönjük neked, hogy gondod van a te nyájadra szerte ezen a világon, és nálunknál jobban is ismered a te gyermekeidnek és juhaidnak szükségét. Így köszönjük meg, hogy kész vagy bennünket gyászunkban is megvigasztalni, kész vagy erőtlenségünkben megerősíteni, kész vagy segíteni a mi kicsinyhitűségünkön és hitetlenségünkön. Kész vagy bennünket oltalmazni, fegyelmezni, kinek-kinek miként van erre szüksége közülünk. Cselekedjél tehát jól velünk, nem a mi érdemeink szerint, hanem a te atyaságodból, szeretetedből és kegyelmedből. Amen. Kedves testvéreim, a 246. dicséretünk 4. versét énekeljük most az ige hirdetés hallgatására készülve. A 246. dicséretünknek énekeljük tehát a 4. versét, ó Szentlélek, kérünk tégedet. Kedves testvéreim, és figyeljünk alázatos szívvel Isten igéjére, amely Máté evangéliumának 6. fejezetéből szól hozzánk. Máté evangéliumának 6. fejezetéből az 5. verstől a 13. versig terjedő szakaszt olvasom. Máté evangéliumának 6. fejezetében az 5. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy elég sokan tudják azt, hogy Máté evangéliumának 6. fejezete a hegyi beszédet tárja elénk, az 5. és a következő fejezettel egyetemben, ahol Jézus nagyon sok mindenről szól az őt körülvevő tanítványainak. Ezen a helyen, amelyet most olvastam és hallottunk, Jézus a kegyes életről ad tanítást az ő tanítványainak. Azt gondolom, hogy sokan tudjuk azt, hogy milyen a kegyeskedő élet, de talán kevesen vannak azok, akik valójában értik és tudják, hogy mi a kegyes élet. A kegyes élet alatt az Istennek tetsző gyakorlati életformát értjük. Nem azt az életformát, amit mi alakítunk ki, és amiről elvárjuk, hogy abban Isten örömét lelje, hanem azt az életformát, amit Isten igéje alapján alakítunk ki, mert tudjuk, hogy ez szolgálja Isten dicsőségét, és ez tetszik Istennek. Nos, a kegyes életről beszél itt Jézus, és ebben a felolvasott szakaszban 3 fontos területet is említ, amelyek a kegyes életnek fontos részei. Szól az adakozásról, az imáról és a böjtről is. Egyházi rendünkben ez a mostani időszak, a mostani vasárnap a böjti időszak kezdetét jelenti, egészen majd a húsvét ünnepéig. Ezeken az úrnapokon szeretnénk a kegyes élet dolgaival foglalkozni, és a 3 dolog közül, amiről itt Jézus Krisztus tanítást adott, különösképpen is az imádsággal, azon belül is azzal az imádsággal, amelyet ő tanított meg az ő tanítványainak. Az imádság alapvetően Istennel köti össze az embert, és a böjt lényege is ez, Istennel ápoljuk a kapcsolatunkat. Félretesszük mindazt, ami félretehető, ami akadályoz bennünket abban, hogy Istennel tiszta, szent és igaz kapcsolatunk legyen, és őre áll figyelünk. Így fogunk most erre az imádságra is figyelni az elkövetkezendő úrnapokon, amelyek keresztül Jézus tanít bennünket arra, hogy Istennel hogyan kommunikáljunk, hogyan beszéljünk Istennel. Jézus maga is sokszor imádkozott, ezt lejegyzik az evangéliumok, de csak kevés imája van szó szerint lejegyezve. Hogy mi is volt annak a tartalma, és hogyan is hangzott. A hegyi beszédben ez Jézus Krisztusnak a legnagyobb egyben és összefüggésében lejegyzett tanító beszéde elmondja tehát a hallgatóinak, hogy az akkori kornak a bevett szokásaihoz mérten miként kellene imádkozniuk. Ugye furcsának tarthatjuk azt, hogy Jézus éppen a zsidóságot tanította imádkozni, akiknek az életében az imádság egy nagyon meghatározó gyakorlat volt. Mégis úgy tűnik, hogy Jézus korára még ez a nép is, aki már megszokta hosszú évezredek óta azt, hogy közösen, meg egyénileg is Istennel imádságos kapcsolatban kell lenni, szóval úgy tűnik, hogy az imádság területén sokféle torzulás vett erőt közöttük, és ezeket Jézus Krisztus szerette volna helyre igazítani, megtanítani őket az imádság helyes módjára. Beszél nekik így Jézus abban az időben, ahogy hallhatták a testvérek, legelőször az imádság intimitásáról. Arról, hogy amikor imádkoznak és Isten elé állnak, menjenek be az ő belső szobájukba, ne váljanak képmutatókká, akik mindenkivel tudatni akarják azt, hogy ők most Istennel beszélgetnek. Valószínűleg Jézus korában ez egy olyan torzulás volt, amit az emberek rendszeresen gyakoroltak, hogy amikor ők Istennel beszélgettek, azt hadd lássa, és arról hadd tudjon minél több ember. Jézus azt mondja, erre nincs szükség ebben a formában. Isten elé odaállhattok a ti belső szobátokban, és amennyire ez a felfogás Jézus korában torz volt, most ugyanúgy Jézus egy másik oldalról szól, amiről elfeledkeztek talán. Nem azt mondja Jézus, hogy nem lehet közösségben imádkozni. Csak arra int, hogy ez a fajta imádság nehogy azt sugalja valakinek, hogy ez az imádság. És ezt így kell csinálni. Ez a jó formája. Jézus beszél arról, hogy az imádság egy intim dolog, ember és Isten között, ami lezajlik abban a belső szobában, de ezzel nem tanítja azt, hogy nem lehet nyilvánosan, és nem lehet helyes módon közösségben imádkozni. Aztán Jézus beszél az ima formájáról is. Azt mondja el a hallgatóinak, hogy ne legyenek bőbeszédűek. És azért kéri tőlük azt, hogy ne legyenek bőbeszédűek, utal arra, hogy ezt a szokást az ő zsidó kortársai a pogány népektől vették át, akik valószínűleg az imádságukban sokat magyaráznak annak, akihez beszélnek. Azt mondja Jézus, ti ne legyetek bőbeszédűek, mert az az Isten, akit megszólítotok, a túloldal, akihez beszéltek, tudja pontosan, hogy mi zajlik a ti életetekbe. Nem ti nektek kell őt felvilágosítani, nem ti nektek kell őt beavatni, mert ő tudja, hogy mi van az életetekbe. És azt mondja, nem azért fog benneteket meghallgatni, mert ti jól, ügyesen, alaposan, körüljárva tárjátok föl előtte az életetek problémáit, kéréseiteket, vagy talán a hálaadásotokat. És aztán harmadszor Jézus beszél az ima tartalmáról is. Nem csak a módról, nem csak a formáról, hanem ezek után a tartalomról is szót ejt a 9. verstől kezdődve, amikor azt mondja, hogy ti pedig így imádkozzatok. Miután Jézus két olyan dologra is utalt, amire az emberek, amikor az imádság gyakorlatát gyakorolták, vágytak, és amiben ők torzult módon kegyeskedtek Isten előtt, nyilván tudta Jézus, hogy fölmerül az emberekbe az a kérdés, na de akkor hogyan imádkozzunk? De akkor mondd meg nekünk, hogyha nem így, ha nem kell kiállni az utcasarkokra, ha nem kell zsinagógákban látványosan fölállni, ha nem kell bőbeszédűen imádkozni, ahogy ezt nekünk tanították, ahogy ezt vettük másoktól, akkor mondd meg, hogy hogyan imádkozzunk. Jézus ebben a helyzetben beszél az imádság helyes formájáról és tartalmáról, amikor azt mondja, így imádkozzatok. Az, amit ott Jézus Krisztus a tudtunkra adott, egyfelől egy elmondható ima. Fontos dolog, hogy Jézus egy olyan imát mondott el, amit ő vele együtt újra és újra elszabad mondanunk. De ugyanakkor Jézus nem azt mondta, hogy ez az imádság, tehát nem azt mondta, hogy ez az egyetlen formája innentől kezdve az imádkozásnak, amit gyakorolhattok, hanem ebben az imádságban egyfajta mintát is adott nekünk, és azt mondta, hogy így, ezen a módon, ezen a formán, ezen a mintán építsétek föl a ti saját imádságotokat. Azt gondolom, hogy fontos ezt mindenek előtt tisztázni, mert sokan úgy gondolják, hogy a mi atyánknak, ha azt Isten előtt elmondjuk, hát annak van egy olyan plusz ereje, egy plusz töltete, azt Isten jobban meghallgatja. Aztán sajnos a keresztény egyház belecsúszott abba a hibába, hogy azt tanította a híveknek, hogy minél többször mondjátok el a mi atyánkot, annál hatékonyabban működik az Istennel való kapcsolatotok. Aztán egy még nagyobb hibába belecsúszott az egyház, amikor az embereket megbüntette azzal, hogy ezt az imádságot kell elmondaniuk. Sokféle torzulás van ma is az egyházakban, a gondolkozásunkban. Nagyon fontos dolog, hogy lássuk helyesen azt, mi ez az imádság. Mondható imádság, majd meg fogjuk mindjárt tudni, hogy ki mondhatja, és milyen helyzetben mondhatjuk ezt, de egy mintaimádság is, amelyet jó, ha részleteiben megismerünk, és amikor a saját szavainkkal, ami belső szobánkba imádkozunk, közeledhetünk ilyen módon Istenhez. Azt gondolom, hogy az imádság kezdetéről lesz ma módom szólni a testvérekhez, és ez az imádság Jézus tanítása szerint egy megszólítással kezdődik. Amikor az imádkozó megszólítja azt, akihez ő most beszél. Minden beszélgetésnek a meghatározó eleme, úgy gondolom, az, ahogyan mi egymást megszólítjuk. Mindjárt elárul valamit arról, hogy milyen a viszonyunk egymáshoz. Beszél arról, ahogyan mi egymásra tekintünk, beszél arról, amit egymásról feltételezünk, sokszor arról is, amit egymástól elvárunk, ahogyan a másikat megszólítjuk. Egyfajta pozícionálás ez, az ember pozícionálja magát a másikhoz. Egyre jobban kicsavarodó világunkban, sajnos már sok beszélgetés ezen a ponton zátonyra fut. Ugye ma a fiatalok körében egyre jobban elharapódzik az, hogy mindenkit egyből tegeznek. Az idősebbek pedig, amikor egy fiatal letegezi őket, akkor rögtön fölveszik a sündisznó állást. De kialakul egyfajta pozíció. A fiatal nem látja azt, hogy neki tisztelnie kellene annak az életkorát, akivel beszél, azt a személyt, aki már nála régebben tartózkodik itt a földön, sok mindenen keresztül ment, talán ő érette is, fáradozott, munkálkodott, mindenféle törettetésben volt része, ha nem is közvetlenül, de lehet, hogy közvetett módon. Az idős ember pedig begubódzik, mert nyilvánvaló, valamiféle joggal várjuk el a tiszteletet egymástól. És bizony, amíg valakit nem avatunk abba a körbe, akikre nézve azt mondjuk, hogy bizalmasai vagyunk egymásnak, addig nem biztos, hogy egy idős ember jó néven veszi, hogy egy fiatal őt, hát per tu, letegezi és alul pozícionálja. Nos testvérek, ez csak egy példa, de talán mindannyiunknak része van ebbe. Egy darabig hízelgő ez a dolog. 50 éves lettem, néha még hízelgő, hogy bemegyek a benzinkútra, és ilyen csitri lánykák azt mondják, hogy szevasz. Oké, mondom, akkor még nem nézek ki annyira idősnek. De biztos vagyok benne, hogy az idő múlásával egyre jobban fog ez engem zavarni. Egyre jobban fog zavarni. Megértem az idősebb testvéreket egyre jobban, amikor alapvetően egy beszélgetés ott zátonyra fut, hogy aki engem megszólít, az nem jól szólít meg. Innentől kezdve ebből az állásból is ki kell valahogy keveredni. A beszélgetés, a további kapcsolatunk már nem lehet olyan igazi. Arra bátorítom a testvéreket ezzel a kis kitérővel, hogy mindig mondjuk meg fiatalabbaknak, hogy a tiszteletlennek érezzük az ő hozzánk való közeledését. Mindig mondjuk ezt meg nekik, hogy ez így nem jó. Lehet tegeződni tisztelettel is, de ennek legyen meg talán az a kimondott pontja, ahol már kellő közelségbe kerültünk egymáshoz, kellő bizalmunk van egymás felé, ahol azt mondjuk, hogy igen, innentől kezdve egy körben vagyunk, tegeződjünk. Tartsuk a fiatalokat is, bátorítom arra, hogy nem kell minden trendet követni, ami a világban körülöttünk divattá válik, mert sértő lehet. Lehet, hogy mi nagyon bizalmasok vagyunk másokhoz, de bizony az a generáció, akifelé bizalmaskodunk, még a mostani 50-esek, de a fölöttük lévőek meg még inkább, egy olyan történelmi korban nőttek föl, amikor mindig gyanús volt, ha valaki nagyon bizalmaskodóan közeledett. Lehet, hogy majd több generáció múlva nem így lesz, de meg kell érteniük a fiataloknak azt, hogy a megszólításunkban ott kell legyen a tisztelet legelőször is, és várjuk meg, amíg az, akihez közeledtünk, fölhatalmaz bennünket arra, hogy mi közelebb lépjünk ő hozzá. Hát testvérek, Jézus azt tanítja nekünk, hogy Istent is meg kell szólítanunk. Istennel is úgy kell beszélnünk, hogy megszólítsuk őt, és Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy amikor imádkoztok, akkor úgy szólítsátok meg Istent, mi atyánk, aki a mennyekben van. Jézus tanítja meg nekünk, hogy mi hogy szólítsuk az atyát. Nagyon fontos dolog. Nem mi találjuk ki, emberek, hogy hogy szólítsuk meg Istent, hanem maga Jézus tanított meg bennünket, hogy hogyan közeledjünk Istenhez. Az Istennel folyó beszélgetésünk kezdetén, rögtön amikor megszólítjuk Istent, legyünk tisztában azzal, hogy kivel is beszélünk. Hogy ki az, akit megszólítunk. Az atya a görög nyelvben, ahogy a görög Bibliában szerepel, a pater szó, ami valószínűleg Jézus ugye nem görögül beszélt, az eredeti arám nyelven feltételezések szerint az abbá formura állt. Az abbá az egy nagyon bizalmas kifejezés gyermek és szülő között. Olykor találjuk is ezt, amikor az evangélium lejegyzői egyenesen belefordították a szövegbe. Maga Jézus is mondta, abbá, atyám. Ez egyfajta ismétlésnek tűnik, de azt fejezi ki, hogy a két fél között rendkívül mély bizalmi kapcsolat van. Nézzétek, Jézus azt mondja a tanítványoknak, akik őt ott hallgatják, hogy amikor megszólítjátok Istent, akkor szólítsátok őt atyának. Szólítsátok őt atyátoknak. Nyilván nem szólíthatunk, és nem is szólítunk bárkit atyánknak. A földi viszonyok között is a vér szerinti leszármazás alapján szólítunk valakit atyánknak, apánknak. Ez nem mindenkinek jár ki. Jézus azt mondja, hogy az ő tanítványai Istenhez ilyen módon szólhatnak. Sőt, azt mondja, így imádkozzatok. Közeledjetek, szólítsátok meg így Istent. Ez azt jelenti, mivel Jézustól tanuljuk ezt az imádságot, és mivel a Szentírás egészét figyelembe véve magyarázzuk most ezt a részt is, hogy Jézus által és Jézusért szólíthatjuk őt atyánknak. Itt nagyon nagy szerepet nyer az, hogy ezt az imádságot Jézus mondja nekünk. Mert ő az, aki közbeni háró az Atya és közöttünk. Ő az, aki az életét, a vérét adta, aki meghalt a mi bűneinkért, hogy mi szabadon az Atyához mehessünk. Az ő vére, az ő halála az a tény, ami miatt Isten bennünket, embereket magához enged. Ha nem lenne Jézus Krisztus áldozata és vére, akkor mi valójában nem mehetnénk Istenhez. Az ember a bűne miatt Isten haragja alatt van. És ahogy ti meg én nem szeretünk a haragosainkkal találkozni, úgy Isten se vágyik arra a találkozásra, amelyben az ő haragosai állnak előtte. Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, azt tanította magáról, hogy ő az út az Atyához. Ő a közbeni járó az Atyához. Az ő vére által tisztul meg a mi életünk, és így leszünk Jézus vére szerint, Jézus élete, halála szerint Isten gyermekeivé. Kedves testvéreim, Jézus nélkül nem mondhatjuk tehát azt, hogy az Isten a mi atyánk. Akinek nincs Jézusa, akinek nincsen személyes hite, személyes bizalmi kapcsolata Jézussal, a közben járóval, az csak áltatja magát azzal, hogy Isten neki mennyei atya. Ha az Atya és köztem nem állott Jézus Krisztus, akkor Isten nekem nem atyám, hanem ítélő bírom. És a kettő között óriási különbség van. Nem mindegy, hogy valaki hazamegy, és otthon megöleli a szülőjét, vagy nem mindegy, hogy valaki a bíróságra megy, ahol nincs ölelkezés, ott ítélet van. Testvérek, ha nincs közben járunk, akkor Istenre gondolva, Isten elé állva mindig tudnunk kell, hogy a mi bűnünket visszük oda Isten elé. És ha ezt úgy visszük oda, hogy nincs közbenjáró, nincs Jézus Krisztus, akkor a bűneinkért azt fogjuk kapni, amit megérdemlünk, az Isten ítéletét. Nevezheti valaki a bírót atyának, bizalmaskodhat valaki a bíróval, a bíró ettől nem fog más ítéletet hozni. Mert az ítélet nem annak a függvénye, hogy az elítélt a bíróval milyen személyes kapcsolatban van. Az ítélet annak a függvénye, hogy mi a törvény, mi a szabály, amit alkalmazni kell. Testvérek, Jézus Krisztus arra hívta, bátorította, és arra hív és bátorít bennünket, hogy higgyünk ő benne. Mert ővel a hit által kerülünk kapcsolatba, és ő az, aki bennünket az Atya előtt képvisel. Kik mondhatják Istennek azt, hogy Atya? Kik lehetnek ilyen bizalmas kapcsolatban Istennel, testvérek? Azok, akik hisznek Jézus Krisztusban. Ezért lett az egyháznak Jézus Krisztus útmutatása nyomán a legfőbb üzenete ebbe a világba. 2000 év óta hirdetjük ezt az evangéliumot, hogy higgyünk Jézus Krisztusban. Azt mondta Jézus az ő első tanítványainak, hogy tanítsák meg az embereknek mindazt, amit ő parancsolt nekik, a tanítványoknak. Ezért hirdetjük Jézust. Ezért beszélünk Jézusról. Mert ő a közbenjáró, aki nélkül mi elveszettek vagyunk, elítéltek vagyunk. Azt mondja Jézus másodszorban, Istennel kapcsolatban, hogy amikor megszólítjuk őt, akik az ő tanítványai vagyunk, és Jézus Krisztus által, Jézus Krisztusért ilyen bizalmi kapcsolatunk van Istennel, hogy szólítsuk meg őt úgy, mint aki a mennyben van. Fontos dolog ez, mert a menny megnevezése az nem pusztán egy helynek a megnevezése. A legtöbb ember azt gondolja, hogy Istenhez szólunk, aki a mennyben van, tehát ott valahol a felhők fölött. De jó magasan. Talán egy másik naprendszerben, vagy még azon is túl. Mert elég messzire ellátunk már, de sehol nem látjuk a mennyet. Nos, testvérek, Jézus itt arra utal, hogy Isten magasabb rendű mindannyiunknál. Egy állapotra utal ezzel. Nyilván a menny, ami ismereteink szerint egy hely is, de ugyanakkor egy állapot is. Méghozzá magasabb rendű állapot a mi állapotunknál, amiben itt éljük az életünket a Földön. Mi nem tudjuk a mennyet befogni, de a mennyből látható a mi világunk. Éppen erről beszélt Jézus, hogy a ti mennyei atyátok tudja, hogy mi van ott a ti világotokban. Ő tudja. Ő rálát a ti világotokra, annak ellenére, hogy ti nem fogjátok, és nem látjátok az ő világát. Jézus arra tanít bennünket, hogy Istent, amikor megszólítjuk, mindig úgy szólítsuk meg, mint aki egy magasabb rendű világnak az ura. És ha a földi világban a világ urainak megadjuk a tiszteletet, hogy ne kellene megadnunk a tiszteletet annak, aki a világ mindenség ura? Az ima elején tehát azt is látnunk kell, hogy Isten, akit megszólítunk, nem ember, nem a mi világunkból való, nem egy közülünk való halandó. Jézus azt tanítja nekünk, és arra int bennünket, hogy Istenhez ne úgy beszéljünk, mint egy embertársunkhoz. Istennek nem szerzett hatalma van, hanem majd, ahogy fogunk erről hallani, ővé a hatalom. Isten nem egy általunk felruházott és megválasztott személy. Magyarán Isten nem egy képviselő, akihez oda megyünk, és úgy beszélünk vele, mint akit mi választottunk meg, és akitől elvárjuk, hogy a mi érdekeinket képviselje. Isten mindezeknél hatalmasabb. Összességében így mondja a Szentírás, hogy Isten nem ember. Ennek megfelelően kell hozzá közelednünk, és ezt a két dolgot összegezve, hogy őt atyának szólítjuk, és egyúttal azt is kimondjuk, hogy ő a mennyben van, azt mondhatjuk, hogy úgy közeledhetnek Jézus Krisztusban hívő emberek Istenhez, mint szerető atyához, de egyszer s mint úgy, mint a világnak az urához. És ez ad nekünk egy bizalmi lehetőséget Isten felé, ugyanakkor pedig int bennünket rögtön arra, hogy legyen tartásunk Istennel szemben. Legyen tartásunk. Mert noha ő közelenged bennünket magához, de ő ettől még a világ ura marad. Mi nem leszünk nagyobbak, ő pedig nem lesz kisebb. A pozíciók megmaradnak. Ő a világ mindenség, mindenható ura, mi pedig nyomorult bűnös emberek. És erről nem szabad egyetlen egy tanítványnak sem elfeledkeznie, ezért mondja Jézus Krisztus, hogy amikor Istent megszólítjuk, ő érette. Tegyük ezt mindig bizakodással, de ugyanakkor azzal a tisztelettel és alázattal is, ami a világ urának kijár. Ebben a megszólításban utolsó arról szólok, hogy Jézus azt mondja, ti így imádkozzatok. Mi atyánk? Jézus azt mondja, hogy Istent, amikor megszólítjuk, akkor sajátítsunk el egy sajátos szemléletet. Ez pedig az, hogy Isten a mi atyánk. Ez azt jelenti, testvérek, hogy a világ mindenség nem arról szól, hogy van Isten, és vagyok én. Talán ma különösképpen is időszerű erről néhány szót ejtenünk, mert nagyon mélyen belénk van programozva az individualizmus, ami arról szól, hogy a világon csak egy dolog számít, én. Senki más nem számít. Jézus azt tanította az ő tanítványainak, hogy amikor imádkoznak és Istent megszólítják, akkor soha ne felejtkezzenek el arról, hogy Istennel szemben nem csak ők állnak ott egyedül, hanem van egy közösség. A mi az arra utal, hogy többen vagyunk. Az azt fejezi ki, hogy ennek az atyának, aki az én atyám Jézus Krisztus által, vannak más gyermekei is. Ennek az atyának van egy hatalmas családja, amelyben egy személy vagyok én is. Ez nem azt jelenti, hogy ebben a családban mások másként lettek a fiai, hanem azt, hogy mások ugyanúgy bíznak Jézus Krisztusban, hisznek ő benne, és ő általa az atya gyermekei. Tehát azt a hamis egyházi tanítást, amely szerint minden vallás végül is csak Istenre koncentrál, csak hát máshogy nevezik ebben meg abban a vallásban Istent, ezt csöpörjük ki a fejünkből. Söpörjük ki a fejünkből azt, hogy az a fontos, hogy melyik felekezethez tartozunk, hogy üdvözítő felekezethez tartozunk, vagy nem üdvözítő felekezethez. A legfontosabb dolog az, hogy azok, akik Jézus Krisztusban hisznek, és ő bennek közben járójuk van az atyánál, tudják azt, hogy a világon máshol is, időben előttük, meg időben mögöttük, és egyszerre egy időben körülöttük, vannak még sokan, akik ugyanezt hiszik, ugyanúgy hisznek, és ők is az atya gyermekei. Ez a közösség, aki ilyen bizalommal van Jézus Krisztushoz, és általa Isten gyermekeivé lettek, ez a közösség a világon egyszerre sehol nem látható. Nem tudjuk ezt a közösséget összefogni. Ne tévesszük össze, ez a közösség nem a látható egyház. Nem a látható egyház. Ez azokat a hívő embereket jelenti, akik megismerték Jézus Krisztusban az utat, és akik ő általa és ő érette jönnek az atyához. De nekik is tudniuk kell, hogy egy nagy család tagjai vagyunk. Akik így hiszünk, ismerjük egymást egy-egy gyülekezeten belül. Bizonyságot teszünk a hitünkről, megéljük a mi hitünket, ebben a gyülekezetben is vagyunk sokan. De hazugság volna azt mondanom, hogy ebben a gyülekezetben már mindenki az. Nem tisztem, nem feladatom, és nem is gyakorlatom, hogy osztályozzalak benneteket. De azt mondja a Szentírás, hogy az Úr ismeri az övéit. Őnála van az az ismeret, amelyel tudja egyen-egyenként mindannyiunkról, hogy mi milyen viszonyban vagyunk vele. hogy ő még mindig a bírónké, vagy már mennyei atyánk. De mindannyitoknak tudni kell azt, hogy én Istennel milyen kapcsolatban vagyok. Ezt személyesen az ember a saját életére nézve tudja. Ebben tudatosak vagyunk. És ha valamire, akkor a bőti időszakban most mindenképpen hadd buzdítsalak benneteket erre, hogy foglalkozzunk az imádsággal, forduljunk Istenhez, és legelőször is csendesedjünk el a Jézustól tanult imádság kapcsán afelől, hogy ő általa atyánknak nevezhetjük-e már Istent ott a mennyben. Mindenkinek van erre egy válasza közöttünk. Azért imádkozom, hogy egyre többünknek legyen az a válasza, hogy igen, hiszünk Jézus Krisztusban, hiszek ő benne, tudom, hogy az én bűneimért szenvedett, érettem, halt meg. Tudom, hogy közben jár, érettem az atyánál, mert én továbbra is egy nyomorult bűnös vagyok, aki Isten szín elé nem állhatok oda. De mégis ő érette. Tudom azt, hogy az az Isten, aki ott van a mennyben, az az én atyám. Meg kell fontolnunk azt is, testvérek, hogy van-e közösségünk azzal a lelki családdal, amely Jézus családja. Mert tudjátok, a földi életben is addig család a család, amíg össze tudunk még jönni. Vannak családok, amelyek egyre jobban szétesnek. Egyre kevesebbet tudunk egymásról, egyre kevésbé látjuk egymást, egyre kevésbé van közösségünk egymással. Jézusnak az az akarata, hogy az ő gyermekei, azok, akik egy helyen, egy időben élnek, ismerjék egymást, szeressék egymást. Azt tanította Jézus, hogy ezeknek az ő gyermekeinek az egymás felé való szeretete azt fogja megmutatni a világnak, hogy ők Jézus tanítványai, hogy ők Isten gyermekei. Buzdítalak benneteket arra, hogy ebben a bőti időszakban tegyünk félre minden félre tehetőt annak érdekében, hogy közösségbe lehessünk. Hogy közösségbe lehessünk egymással. Mint lelki család, mint Jézus Krisztusnak a követői. Ha ez van a mi szívünkbe, akkor nem lesz hazugsággá az ajkunkon ez az imádság, ennek a megszólítása, amelyen ma foglalkoztunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Adja Isten, hogy így tudjunk őhozzá közeledni az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva, mielőtt elcsendesednénk, az 5. Zsoltárunk 1. és 2. versét énekeljük. Az 5. Zsoltárunk 1. és 2. versét énekeljük. Úristen, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe.
Meghallgatod én könyörgésemet.
helyünket csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a te fiad, az Úr Jézus Krisztus által tanítottál és tanítasz bennünket arra, hogy hogyan kell, hogyan szabad nekünk hozzád közelednünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy közben járunká lettél, aki életedet, véredet adtad a mi bűneinkért, hordoztad helyettünk a mi büntetésünket, hogy általad szabad utunk lehessen az Atyához. Köszönjük, hogy te éretted, a te közben járásoddal őt Atyánknak szólíthatjuk és nevezhetjük, s tudhatjuk azt, hogy noha ő a világ mindenség ura, mégis kegyelemmel és szeretettel fordul hozzánk, te éretted nyomorult bűnösökhöz. Bocsásd meg, amikor mindenről elfeledkeztünk, bocsásd meg nekünk, amikor nagyképűen, öntelten arra gondoltunk, hogy megállhatunk a te szent színed előtt, mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy emlékeztesz bennünket a helyes útra és helyes módra, ahogy hozzád közeledhetünk. Köszönjük neked a mi közösségünket is, hogy nem vagyunk egyedül, hanem a te nagy családodba hívtál és vezettél bennünket. Kérünk, cselekedd ezt meg mindazokkal, akik a te igédnek már hallgatóit közöttünk, de még nem ismerik a te fiadnak, Jézus Krisztusnak evangéliumát, akik személyesen még nem jutottak élő hitre, szüld újonnan őket, vonjad, vezessed őket magadhoz, hogy megérthessék, milyen tömérdek áldás van benned és általad elkészítve a te gyermekeidnek. Kérünk téged, hogy tarts meg bennünket ezen a héten, minden dolgainkban. Taníts bennünket elcsendesedni, imádkozni, félretenni dolgokat, amelyek máskor oly fontosak, de valójában haszontalanok. Urunk, segíts értéknek látni és tartani azt, hogy te lehajoltál hozzánk, és mi Jézus Krisztusért hozzád jöhetünk. Így adjál csendességet az életünkbe, áld meg a mi összegyülekezéseinket, szent lelked által. Amen.